Jó estét kívánok! A zsidó orvosi etikából fogunk most tanulni maga az orvos fogalomról, gyógyítás fogalomról. Azt már ismerünk, azt a midrást, pontosabban a talmudi misna. Talmudi misna felteszi a kérdést, miért lett az ember teremtve egyedül. Ádám az első ember egyedül lett teremtve. Aztán belőle bordájából építette fel, teremtette meg az Évát, aztán ebből lett az egész világ. Miért nem lett volna egyszerű, vagy miért nem lett volna az, hogy mondjuk öt hátas párt teremtett volna meg, Isten? Vagy legalább Ádám és Éva egy teljes házas pár. Miért volt jobb az, hogy teljesen egy Ádám egyedül lett teremtve? Mert azt mondja a misna, azért tanítani nekünk, hogy nézzünk csak, milyen fontos egy ember. Hogy ha egy emberből létrejött az egész világ, akkor ez azt mutatja, milyen különleges egy ember. És mi a tanítás ebben? A tanítás ebben az, hogy az ember egy ember életét teszi tönkre, akkor olyan, mint az egész világot tett tönkre, és ha egy ember életét menti, akkor olyan, mint az egész világot mentette volna meg. A másik magyarázat a Talmudban az is, hogy elkerülni a rasszizmus. Ugye egy faj van összesen, egy emberből lett mindenki. Ez a másik magyarázat ennek. Mindenképpen ezt mutatja nekünk, milyen fontos egy ember életét menteni. Ez nem csak egy ilyen szép tanítás, egy bibliai előírás az, hogy egy ember életét menteni kell. Melyik mondat ez a Bibliában? 3 Mózes 19:16. Lo támod al damra echa. Ne álljál a fele barátod vérén. Mit ilyen ne álljál? Ez azt jelenti, hogy ne legyen az, hogy te látod, mondja a Talmud, látod, hogy ott te vagy állsz ott a tengerpartján, és látod, azt a tengerben úszik valaki, és egyszer csak kezd süllyedni. És te képes vagy őt menteni. Természetesen nem vagy képes őt menteni, akkor jobb, ha nem ugrik be a vízbe, mert akkor ketten fognak meghalni. Ha képes vagy menteni, akkor mindent meg kell tenni érte, hogy mentsen. Vagy hasonló helyzetek. Ami azt jelenti, hogy másik ember életét menteni, az egy bibliai előírás. És ha nem is az egész életét menteni, hanem csak az egészségét megmenteni, pontosabban gyógyítani őt, az is egy bibliai előírás. Nagyon érdekes módon azt mondja a Talmud, ha a Biblia előírja az, hogy vissza kell adni azt, amit én találtam, amit a fele barátom elveszítette, most valaki elveszítette tárgyat, valaki elveszíti az egészséget. Ha én képes vagyok azt visszaadni neki, akkor vissza kell adni. Igen ám, de a nagy kérdés az, hogy az egész gyógyítás fogalom, ez egy kicsit nehéz a hívő ember számára. Miért? Először van, mondja az ember, figyel, hiszek Istenben, és ő fog majd gyógyítani. És mondhatnánk azt is, ha az Isten adta a betegséget, milyen joggal megyek én, és eltávolítom a betegséget. Hát az Isten adta a betegséget, mert a hívő ember tudja, hogy semmi nem történik magától. Erre az elfogadott, a legegyszerűbb válasz az, hogy az Isten adta a betegséget, az Isten adta azt a lehetőséget a gyógyításra is. Az se véletlen. Nem csak a betegség az Isten adta, hanem azt a lehetőséget, hogy gyógyítani tudjak, azt is az Isten adta. És ugyanúgy hasonló, a Midrash felteszi a kérdés, hogy egy nem zsidó filozófus teológus feltette a kérdést, azt hiszem Rabbi Akivának, hogy szabad egy szegény embernek adni egy kis pénzt, hogy lehet, hogy szabad egy szegény emberen segíteni, pedig az Isten előírta az, hogy szegény legyen, és milyen joga szólhat én vele, és próbálom megváltoztatni. A válasz arra, hogy Isten ő előírta, hogy ő szegény legyen, és nekem adott plusz pénzt, hogy én tudjak neki segíteni. Mind a kettőt Isten csinálta. És ezért ilyen probléma nincs. De a karaiták mégis, a karaiták az a zsidó szekta az ókorban, inkább a középkorban, akik nem fogadtak el a rabinikus tanítások, és ők úgy értelmeztek a Bibliát, ahogy ők jónak találtak, és teljesen eltérő. Most ők azt mondták, 2 Mózes 15:26-ban az van írva, Im Shomoat Ismael Kol Hashem, ha hallgatni fogsz Isten szavára, akkor minden olyan betegséget, amit adtam az egyiptomiaknak, nem fogom neked adni, mert én vagyok ki a Ni Hashem Rofecha. Én vagyok az Isten, a te gyógyítod, a te orvosod szó szerint. Erre azt mondanak a karaitak, ha az Isten az orvosunk, akkor nem szabad őt elcserélni egy más orvosért. Ami azt jelenti, hogy ők hivatkoznak a Bibliára, a Bibliában az van benne, az Isten a gyógyító. Az Isten a gyógyító, akkor nem szabad elmenni más valakihez. A zsidóság, a hagyományos zsidóság ezt teljesen elveti, és szintén egy bibliai idézetre hivatkozik. Azt olvasunk 2 Mózes 21:18-19, hogy a két ember között van egy vita, verekedés, és az egyik megsebesíti a másikat, akkor először arra kell figyelni, először az a kérdés, hogy most túl fogja élni, vagy nem, mert ha nem éli túl, akkor itt gyilkosságról van szó. Ha túléli, akkor fizetni kell neki az a kár, hogy nem képes dolgozni, mit tudom én, 2, 3, 4, 5, 6 héten keresztül, azt fizetni kell, illetve verápai jerápé, és gyógyítani is kell, azt jelenti, hogy fizetnie kell az orvosi kezelést. Ezt mondja a Biblia 2 Mózes 21. fejezetben. Erre azt mondja a Talmud, mikán se nitna resút leró felerapot. Itt van egyértelműen leírva, hogy ki gyógyít, orvos gyógyíthat. És az az ember, aki megsebesítette a másikat, ő neki állnia kell ezt a költséget ebben az esetben. De mindenképpen azt nem lehet mondani, hogy csak ebben az esetben lehet gyógyítani, és más esetben nem. Akkor az, hogy az Isten a gyógyító, az Isten maga, aki azt mondta, én vagyok a gyógyító, azt mondta, el lehet menni orvoshoz. És akkor itt van lefektetve azt az alapelvet, hogy orvos gyógyíthat. De még mindig nem olyan egyszerű, mert 2 Krónikák 16:12-ben az van írva, hogy Assa király, miután 39 évet uralkodott, mint zsidó király, nem volt egy nagy, valami nagyon nagy jámbor, és az van írva, hogy megbetegedett. És még betegsége alatt, vigámba haljo, lodarás et a sem kibarofim. Még betegsége alatt se fordult Istenhez, hanem csak orvosokat fordult. Pont. Ugye mit jelent még betegsége alatt? Mert nagyon sokszor van az, hogy amikor jól megy minden, akkor az ember elfeledkezik egy kicsit Istenről, de amikor valami történik, azt mondja, húha, mégis, hát az örökkévaló, mégis, imádkozok, kérek. Ő pedig még betegsége alatt se fordult Istenhez, hanem csak orvoshoz fordul. Egyértelműen, itt úgy van ez leírva, amit egymással szemben van állítva. Lehet fordulni Istenhez, és lehet fordulni orvoshoz. Assza volt az, aki fordult orvoshoz, és nem Istenhez. Másnak fordulnia kell Istenhez. Akkor mégis azt látunk, hogy valami negatív van abban, ha az ember orvoshoz fordul. És lényegében itt az ellenmondás van, ha Mózes második könyvben az van írva, hogy mégis lehet orvoshoz fordulni, akkor miért Krónikák könyvében ez a negatív dolog, ha orvoshoz fordul valaki. Az Ibn Ezra, nagyon híres kommentátor a Bibliához, Ibn Ezra-nak a kommentárja az egy nagy része ilyen nyelvtani dolgokkal foglalkozik, de nem kizárólagosan nyelvtani dolgokkal, hanem más problémákkal is foglalkozik. Ő nagyon híres arra az öt pastán. Pastán azt jelenti, aki magyarázza a Bibliát, azt mondja, hogy lehet magyarázni a Bibliát, annélkül bármi más információt veszünk igénybe. Ugye nagyon sokszor a Midrás és Talmudi hagyománynak a teljesen másképpen értünk a szöveget, mert ilyen plusz információnk van. Ő pedig a psátra igyekszik, azt mondja, hogy lehet tanulni a Bibliát, csak a Biblia alapján, ez a pastán. Ő felteszi ezt a kérdést, azt mondja, hogy Rápai, kettő Mózes az írt kommentárjában, hogy lehet orvoshoz fordulni, azt mondja, pedig Assza király, de az van írva, hogy nem fordult Istenhez, hanem orvosokhoz. Erre azt mondja az Ibn Ezra, különbség van olyan betegségek, ami a testen kívül van, ott szabad fordulni orvosokhoz, olyan betegségek, ami a testen belül van, el van rejtve az emberi szemtől, az Istenre kell hagyni. Nem magyarázat, talán a logikája ennek az, hogy ha az Isten elrejtette előttünk, azt jelenti, hogy nekünk nincs beleszólási jogunk. Ha pedig nem rejtette el, akkor van beleszólási jogunk. Valaki azt is próbálta mondani, hogy talán egy betegség, ami Istentől jön közvetlenül, az Isten gyógyítja, és egy betegség, amit az ember okozta, például itt a verekedésben, akkor ember gyógyíthatja. Azt jelenti mindenképpen az Ibn Ezra valahogy azt mondja, a szöveg alapján úgy tűnik, mint a korlátozva van ez az engedély a orvosi gyógyítási lehetőség. A halakha az egyáltalán nem fogadja el. A halakha nem tesz különbséget, nem tesz különbséget olyan betegség között, ami a testen kívül van, vagy olyan betegség között, ami a testen belül van, mind a kettőt lehet gyógyítani, sőt, a halakha, és itt idézem a Shulchan Aruch, Rabbi Schneer Zalman Shulchan Aruchját, Sabati törvény 328/3. Ott arról van szó, hogy milyen betegsége kapcsán szabad megszegni a szombatot. És azt mondja, alapjában véve abból kell kiindulni, hogy olyan betegség, ami a testén kívül van, kiütések vagy ilyesmi, azok nem életveszélyesek. Ami a testen belül van, az eleve életveszélyes, és akkor lehet megszegni a szombatot ahhoz, hogy orvos, próbáljunk gyógyítani, próbáljunk mindent megtenni. Ha pedig olyan, hogy mindenképpen látszik, hogy ez csak egy fájdalom, nem egy betegség, hogy valakinek fáj a hasa, az belül van, de ez egy fájdalom, ez nem egy betegség, természetesen ez nem életveszélyes. Illetve, ha egyetlen látszik, hogy ez életveszélyes, hiába a testén kívül van, akkor szombatot kell szegni. Mindenképpen, amit szeretnék kiemelni ebből, hogy azt mondok, hogy nem csak a szabad gyógyítani olyan betegség, ami a testen belül van, hanem meg is szabad szegni a szombatot miatta. Mi azt mondja, a halakha nem csak megengedi a gyógyítást, hanem még a szombatszegést is, sőt, olyan betegség, ami a testen belül van, az rögtön kell szombatot szegni, mert valószínűleg ez életveszélyes. Szóval ez mind szombati törvény, ennek a részletei a szombati törvényhez kapcsolódik, de ami ide tartozik, az az, hogy ebből egyértelműen látszik, hogy a halakha, a zsidó jog nem tesz különbséget ilyen betegség és olyan betegség között, hanem minden betegséget lehet orvoshoz fordulni. Akkor mi a válasz arra a kérdésre, amit az Ibn Ezra feltesz? Miért mondja a kettő krónikák Asszáról, hogy nem fordult Istenhez, hanem orvoshoz? Erre az a válasz, hogy a hívő ember, amikor fordul orvoshoz, akar is fordul Istenhez. Ő nem válogat a között, hogy vagy Istenhez fordulok, vagy emberhez, hanem Istenhez fordulok, sőt, és imádkozok, hogy adjon Isten, hogy az orvos képes legyen engem kezelni. Mert az Isten úgy állította fel a világot, úgy teremtette fel a világot, hogy nem minden dologért csodák történnek, hanem van egy természetes módja a dolognak, amit az Isten irányít. És ezért teszek egy imát, hogy adjon Isten, hogy az orvos képes legyen engem gyógyítani. De az az ember, olyan, mint Assa, aki orvoshoz fordul, és nem Istened, azt mondja, az orvos az önállóan képes gyógyítani, azt kizárta az Isten, és az nem volt szép, az nem volt helyes az ő esetében. Azt mondja a Shulchan Aruch, Orach Haim 2:30-4. Ha nichnat la hakizdam, ha valaki bemegy, hogy vért engedjen, adjon. Itt arról van szó, hogy középkorban, az ókorban ez valahogy ez egy gyógyítási, sőt ez egy ilyen mindenre, minden betegsége. Eret vágni, ez az. És ha valaki bemegy eretet vágni, akkor azt mondja, adjon, legyen az az akaratod Isten, hogy ez gyógyítson engem, mert te vagy az orvos. És amikor befejezte, azt mondja, köszönöm Isten, aki gyógyítja a betegeket. Ami azt jelenti, ő megy eretvágásra, és közben teszed imát, hogy kérem Isten, ez segítsen. Most a halakha nem foglal állást abban, hogy mi eredvágás az egy gyógyít, vagy nem. Abban a korban ez gyógyszer, gyógyításnak számított, akkor az ember teszi. De mond egy imát, hogy ez segítsen. Erre van az Aruch HaShulchan. Aruch HaShulchan maga a név, ez egy érdekes név. Ugye van a Shulchan Aruch, a terített asztal, és van ez a bizonyos Epstein rabbi, egy 100 évvel ezelőtt, aki írt egy ilyen összefoglaló kommentárt a Shulchan Aruchhoz, és akkor azt szoktak mondani, hogy nem talált már más nevet, azt mondta, Shulchan Aruchból lehet csinálni Aruch HaShulchan. Azt jelenti, ugyanaz a név, csak fordítva, és ez lett a könyvnek a neve. És azt írja, hogy az a helyes, hogy mind ugyanúgy az eredvágásról ez van írva, hogy az ember mondja, hogy ez gyógyítson engem, akkor ugyanígy minden gyógyszernál mondja ez az ember, legyen az az akarat az Isten, hogy ez gyógyítson engem. Ami azt jelenti, hogy itt nem ellenmondásról van szó, hogy az ember fordul orvoshoz, gyógyszerhez, és kihagyja az Isten belőle. Sőt, bízik benne, az Isten irányítja őt a helyes gyógyszerhez és a jó orvoshoz. Érdemes még idézni itt Maimonides-től, ugye ezt ismerünk, de Maimonides maga főállásban orvos volt, és nem bármilyen orvos, hanem a szultánat. Kairóban a szultánnak a szultán és családjának a személyes orvosa volt. És nem úgy, hogy időről időre, hanem úgy, van egy ilyen level, amiben leírja, amiben úgy tűnik, hogy minden nap be kellett mennie a szultánhoz, azt mondja, hogy ő beteg, vagy valaki az ő emberéből, és akkor Maimonidesnek kellett kezelnie őket. Most, a Maimonides azon kívül az írt egy Misne Tóra című könyvet, ami 14 kötetből álló, összefoglal az egész halakhát, még korábban írt egy Misne kommentárt, Pirusa Misnájot, egész Misnát elmagyarázta, és akkor Pszachim traktátusban van egy olyan Misna, 56 per A, Hiszkiáó királyról. És azt mondja a Misna, Hiszkiáó király, Hiszkiáó király több dolgot csinált, van amivel egyet értetek a bölcsek, és van amivel nem értetek egyet. Az egyik dolog, amit tett Hiszkiáó király, amivel egyet értek a bölcsek, hogy eldugta, elrejtette a gyógyítás című könyvet. És a bölcsek egyet értetek ezzel. Mit jelent ez a gyógyítás című könyvet? Mi volt ebben a könyvben írva? Azt mondja Maimonides, vannak, akik azt mondják, hogy ez egy olyan könyv volt, amit állítólag Salamon király írt, amiben le volt írva minden betegségről, le volt írva, hogy mivel lehet azt gyógyítani. És azt mondják azok, hogy miért volt ez egy jó dolog, hogy elrejtette, mert az emberek nem bíztak Istenben. Nem fordultak Istenben. Azt mondtak, beteg, itt van a könyv, megnézzünk a könyvben, mit lehet tenni. És ezért nagyon jó dolog volt, hogy elrejtette, innentől kezdve már Istenhez kell fordulni. Azt mondja Maimonides, ez nagy butaság ez, mert azért, azt mondja, mert ha az ember beteg, fordul orvoshoz, vagy gyógyszerez, ugyanúgy, amikor az ember éhes, fordul az ételhez. Most mondhatja valakit, hogy most el kell dugni az étel, de ne legyen étel a városban, és így az emberek fognak fordulni Istenhez. Nem. Hanem, mit teszünk, hogy ha szomjas vagyunk, és akarunk inni egy pohár vizet, erre mondjuk, mielőtt iszunk a vizet, azt mondjuk, áldást, az öröke valamak van, ruhat a semről, kényő meleha, olám, se ha kolni ábidvaró, hogy minden a te szavadra lett teremtve, és akkor iszom a vizet. Azt mondja, azad van víz, az nem zárja ki az Isten, sőt, azt mondom, az Istennek köszönöm, azad van víz. Ugyanígy, akkor köszönök Istennek, hogy van gyógyszer. Akkor miért kellett volna ezt a könyvet eldugni? Szóval nem erről van szó, azt mondja, valószínűleg olyan könyvről van szó, hogy mit tudom én, mindenféle varázslások voltak benne, ami nem hiteles és nem helyes, és azért dugta el. Tehát tényleg lett volna olyan könyv, ami minden betegségről le lett volna írva, hogy lehet azt kezelni, hát az nagyon jól jött volna, és ezt nem kellett volna eldugni. Szóval ez az első része, amit tudni kell, hogy az orvos és a gyógyszer, az nem ellentmond az Istennek, itt nem verseny van, vagy az Isten, vagy az orvos, hanem mi tudunk, hogy az orvos és az Isten nem képes gyógyítani, csak akar, ha az Isten úgy akarja, az Isten irányítja. Most, ha lehet gyógyítani, akkor már kötelező gyógyítani. Ugye? Mert ember életét menteni kell. Az ember elveszítette az egészséget, ezt vissza kell adni neki. Akkor a kérdés, ami felmerült, akkor esetleg lehet azt mondani, hogy kötelező elmenni az orvosi iskolára, és megtanítani, ez egy kötelező dolog. Ha ezáltal képes vagyok ember életét menteni és gyógyítani, akkor esetleg ez kötelező. És nem csak simán kötelező, hanem mivel életmentésről lehet szó, akkor az még meg is lehet szegni miatt a különböző parancsolatok. Milyen esetben merül fel ez a kérdés ilyen erősen? Nem csak úgy, hogy most járjon az ember inkább jesivára, vagy inkább orvosi egyetemre, hanem van egy konkrét halacha. Az van írva Mózes harmadik könyvében, hogy Kohén, akik szolgálnak a szentében, a papi család, nem szabad holttesthez közel menni. Most akkor Kohén lehet orvos, vagy nem? Olyan orvos, aki csak tanulja a könyvekből, de soha holttesthez nem megy közel, akkor az nem lehet orvos. Akkor most a kérdés az, hogy van egy fiatal fiú vagy lány, a lányokra nem vonatkozik ez a kérdés, mert azon nem szabad a holttesthez közel menni, ez csak a fiú kohenre vonatkozik. Szóval, van egy fiatal ember, aki kohen is, és szeretne orvosi tudományokat elsajátítani. És azt mondja, hogy figyelj, mivel ezáltal életet fog tudni menteni, akkor nem csak a nekem szabad, kötelező nekem ezt tanulni. Nincs is jogom. Ha én úgy érzem, hogy nekem tehetségem van ehhez, és kedve van ehhez, akkor ez még kötelező, és az életmentés erősebb, mint az a törvény, hogy nem szabad holttesthez közel menni. Ezt a kérdést feltette Feinstein rabbihoz, és erre azt válaszolta neki a Feinstein rabbi, de ez nem így van, mert azt, ahogy életmentés miatt lehet megszegni a törvény, az mikor most itt van életmentés. Nem ott, amikor 10 év múlva lesz életmentés, ezért ma fogok megszegni a törvényt. Elmondtam egyszer azt az esetet, az ember azt mondja, hogy a szombat délután utazik a Balatonra, mert biztos, hogy a környéken lesz valami beteg, és jó, hogy orvos ott van a környéken. Ugye természetesen így nem lehet, mert ha most szólnak, hogy van egy beteg, akkor oda mindent meg kell tennem, hogy minden előbb oda jöjjek. Odaérjek. De ha talán, hogy a jövőben biztos lesz, akkor az nem enged engem most megszegni a törvényt. És ezért Cohen nem mehet el orvosnak. De mi van akkor, ha Cohen mégis nem tudott azat Cohen, vagy nem tudta azat, nem szabad, és már megtanulta a szakmáját, akkor természetesen most már, ha szó van olyasmiről, hogy most lépnie kell, akkor természetesen szabad olyan helyre menni, ahol holttest van, ha közben életet lehet menteni, csak mert most már jelen időben van az életmentés. Most van egy olyan féle felfogás az orvosi kezelésről, hogy lényegében ez az ugyanúgy, mint a zöldséges. Ha akar eladni, valaki oda jön haza, és szeretne vásárolni tőle, akkor nekem nem kötelező neki eladni krumplit. Ha nincs kedvem, azt mond neki, uram, neked, önnek nem adom krumplit. Kész. És akkor van az olyan felfogás, hogy lényegében az orvos is ez olyan szakma, ami akarata szerint tesz, vagy nem tesz. Ez a felfogás természetesen a zsidóságban nem állja meg a helyet. Miért? Mert abban a percben, hogy lehet valakinek segíteni az életével, akkor az kötelező, azt jelenti, hogy az orvosnak kötelező gyógyítani. Most nézzünk meg, mit mond a Shulchan Aruch. Jore Deja, 336-os fejezet, 3 paragrafus van, ami végig csak az orvosi törvényről beszél. Azt mondja, úgy kezdi, a Tóra megengedte az orvosnak, hogy gyógyítson. És mit jelent, hogy megengedte? Miért kell megengedni? Mi elmagyaráztunk, hogy azért kell megengedni. Ne az úgy gondoljunk, hogy a karaiták mondták, hogy nem szabad gyógyítani. Shulchan Aruch egyik kommentátorja azt mondja, másik dolog, megengedte, hogy nem mondjon az az ember, hogy fúha, ha én vállalom ezt a nagy felelősséget, egy másik ember életét gyógyítani, és mi van akkor a valami hiba miatt elrontatom, akkor rám, az egy nyakamra van ez a felelősség. Akkor inkább nem teszek semmit. Erre azt mondjuk nem, a Tóra megengedte, és azt mondja, az orvos helyesen jár el, a legjobb tudása szerint teszi, amit tesz, és mégis van hiba, akkor ez benne van az orvosi engedélyezésében. Ez egy külön témát, majd a következő téma, amiről beszélni fogunk, lesz az orvosi műhibákról. Mindenképpen úgy kezdi a Shulchan Aruch, hogy meg van engedve, és nem csak meg van engedve, micva is, mivel az életmentés. Ha az orvos nem gyógyít, akkor ha rézes, sofer damim, ez olyan, mintha életet ölne. Még akar is, ha van más orvos is. Azt mondja, mit akartak tőle? Menjetek a másik orvoshoz. Nem, mert nem minden beteg mindenki által sikerül meggyógyulni. Ugye egyik orvos, mondj például a diagnóza. Valamikor ez az orvos észrevesz valamit, de a másik orvos nem vesz észre, és emiatt nem lehet azt mondani, hogy hagyjatok engem ki, mert van másik orvos is. Ahány orvos, mindenki tud hazatenni valamit, amit a másik nem biztos, hogy sikerülni fog neki. De olyan valaki ne foglalkozzon orvossággal, csak akkor a tényleg szakembere ennek, és nincs nála nagyobb orvos. Mert ha igen, akkor megint olyan, mint a életet ölne. Mit jelent az, amikor nincs nála nagyobb? Természetesen nem jelenti az, hogy összesen csak a legnagyobb orvosnak szabad gyógyítani, hanem arról van szó, hogy egy minimum szintet el kell érni, és ezután is az orvosnak mindig nyitva kell lennie hallani más véleményt. Például az a fajta dolog, hogy amikor komoly döntéseket kell hozni, akkor elmegyünk egy nagy orvoshoz, elmond egy véleményt, és aztán megkérünk egy másik orvost is, hogy ő hogy látja. Nem azért, mert nem bízok ebben az orvosban, hanem ez egy olyan komoly dolog, hogy halljuk két szakembertől. Ez ebben a kategóriában van. Azt jelenti, ha lehet kikérni egy másik ember véleményt, ugye több szem többet lát, akkor nem szabad elzárkozni. Mi, nem hiszel nekem? Én már 500 olyan beteget kezeltem, és akkor hogy képzeltek el, hogy kérdeztek még egy orvostól? Nem. Ha van még egy orvos, aki képes ezt másképpen látni, akkor kötelező kikérni az ő véleményt. Kötelező kikérni még egy véleményt. Hát a fiam kezelésében folyamatosan volt előttünk ez a second opinion. Egyik oldalról érezhető, hogy egy picit sérti ezt az egészet, ugyanakkor ez annél elfogad a dolog, hogy maga az orvos segített. Azt mondja, oda szólak neki, hogy fogadjon titeket, kihez gondoltak elmenni, ő jó, ismerem, szólak neked, fogadjon titeket. És hát lehetett érezni benne egyik oldalról, hogy hát mégis valahol kételkedünk az ő véleményében, és a másik oldal teljesen elfogadta, hogy ez teljesen az a helyes, hogy egy másik orvoshoz, másik szakorvoshoz. Illetve ebben a dologban, ha van nagyobb orvos, tartozik az is a folyamatos továbbképzés. Nem mondja az ember az, hogy én már mindent, én már megtanultam két, most már tudok mindent. Nem, folyamatosan hallani kell másoktól, és mindenki szakember egy másik területen, mindenki képes valamit mondani, amit a másik még nem tud. Ha valaki, jó, aztán most belemegy abban, hogy mi van akar a műhibákról, ezt majd hagyunk a következő előadásra. Most, második, kettes paragrafus. Orvosnak nem szabad felszámolnia, nem szabad pénzt kérni a tudásáért. De a munkáért igen. Tudásért nem, de a munkáért igen. Most ez mit jelent? Erre azt mondanak most mielőtt belemegyünk abban, hogy miért nem szabad kérni, de mit jelent a tudás, és mit jelent a munka. Erre a kommentátorok azt mondanak a munka az, amikor mondjuk például az orvos házhoz ment, akkor lehetett maga a tudásért, azt jelenti, arra nem szabad kérni, de ő nem csak a tudást mutatta itt, hanem vette a fáradtságot, beült egy kocsiban, eljött ide, feljött a lépcsőn, és idejött. Akkor erre már lehet kérni. Vagy még egyik kommentátor azt is mondja, az, hogy ő fogadja az orvost, diagnóza, és megmondja, milyen gyógyszert kell használni, az mind a tudása. De amikor már a receptet leírja, az már egy plusz dolog. Ez már egy kicsit nagyon... De utazás az mindenképpen egy plusz dolog, ami már nem az orvosi munkához tartozik. Miért nem lenne az orvosnak szabad pénzt kérni a tudásáért? Van egy olyan alapelv, ami azt mondja, egy micvaért nem szabad pénzt kérni. Az egész annak az alapja az Mózes 5. könyvéből 4:5-ből származik. Azt mondja Mózes, nézzetek csak, hogy így tanítak titeket, ahogy engem tanított az Isten. Mit jelent így? Ugyanazon a módszerrel? Vagy mit jelent így? Azt mondja a tanú, hogy így tanítam, amikor én fent voltam a hegyen, és Isten tanított engem, nem fizettem én tandíjat. Isten nem kért tőlem pénzt, én tőletek sem kértem pénzt, hanem itt tanítom titeket, 40 éven keresztül soha pénzt nem kértem. És így kell tanítani továbbra is. Nektek így kell továbbadni a tudást, hogy a tanításért nem szabad pénzt kérni. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, de mégis azt látunk ma a jesivákban, a heiderekben, látunk, hogy a szülők elküldik a gyereket tanítani heiderben, jesivában, és fizetni kell tandíjat. Tehát hogy megy ez? Hát pedig nem lenne szabad. Erre van egy pár lehetőség, amit a Shulchan Aruch mond, hogy mikor is miért lehet pénzt kérni. A egyik eset az, amit pici gyerekekről van szó, ami azt mondja, hogy ilyenkor fizetnie kell nem a tanítás, hanem a babysitter kezdésért. Ugye az, hogy foglalkozni kell a gyerekekkel, kisgyerekek, és akkor ezt vigyázni kell rájuk, stb. Ezt már meg kell fizetni. Azt mondja, ez, de akkor azt jelenti felnőttebb gyerekek esetében, akkor tényleg nem lenne szabad kérni pénzt, és nem kell fizetni. Azt mondja, de ha arról van szó, hogy valakinek van egy szakmája, és napnak egyik részen nem a szakmájával foglalkozik, hanem eljön tanítani, ezt már meg kell fizetni. Mit kell megfizetni? Nem azt kell megfizetni, azt, amit ő dolgozik itt. Nem azt kell megfizetni az, amit ő itt dolgozik, hanem az, ami kiesik a keresetéből, mert neki van egy szakmája, ő tudna foglalkozni vele 8-tól 4-ig, de déltől 4-ig itt van és tanítja a gyerekeket a jösivában. Akkor azt, ha azt akarunk, hogy ő jöjjön minden nap, akkor meg kell adni neki azt, amit ő keresne a szakmájában, akkor szabadul az ideje, akkor ingyen, akkor fog tudni foglalkozni a gyerekek. Azt jelenti, maga a munkáért mi nem fizetünk, de az, ami kiesett a keresetéből, azt kell megfizetni. Azt mondja a Shulchan Aruch tovább, és mi van akkor, ha valaki egész nap tanít? 8-tól 4-ig főállásban tanítja a gyerekeket, akkor milyen szakmából, milyen munkából marad ki? Azt mondja a Shulchan Aruch, akkor pláne kimarad neki, mert az az ember, aki 8-tól 4-ig dolgozik és keres, és csak délután tanít, lehet, hogy eleve nem dolgozott volna, mert valamit már keresett reggel. De mégis, ha ő azt mondja, hogy ez kimarad neki a munkából, akkor meg kell fizetni. Ha egész nap tanít, akkor éjjel halna, ha nem dolgozna, akkor biztos, hogy elment volna valamilyen szakmát megtanulni, és dolgozott volna, akkor azt meg kell fizetni. Ami azt jelenti, nem, ez nem fizetés a munkájáért, itt a tanításról van szó, hanem mi megfizetünk neki az, amit kiesik a másik munkájában, egy másik munkából. Ezt írja a Shulchan Aruch. Mi az alapja ennek? Az alapja a Talmudban található. Nagyon érdekes leírás van a Talmudban. Volt egy talmudi bölcs, aminek az volt a neve, Karna. Azt mondja a Talmud, Tubot traktátusban, ott Kárna, a jöttek ketten haza egy valami pereskedés volt, akkor mindenkinek kellett fizetni azt jelenti, a felperes és az alperes is fizetett egy isztere. Isztere egy bizonyos összeg. És akkor foglalkozott velük. Kérdezi a Talmud, hogy hogy lehet? A bíró kér pénzt, azt mondja, ez a sohad, ez a megvesztegetés, amikor pénzt adunk a bírónak. Azt mondja a Talmud, nem arról van szó, hogy kér pénzt azért, hogy jobban odafigyelj az egyikhez, mint a másikhoz, hanem ez egy fizetés volt a munkájáért. Kérdezi a Talmud, és ez már szabad? Azt tanultunk, hogy még fizetés se szabad kérni. Erre azt válaszol a Talmud, ő nem kért a munkájáért, hanem az, ami kiesett a munkával, azt kérte. Azt mondja a Talmud, ez se lenne szabad. Azt mondja a Talmud, hogy a Kárnának olyan szakmája volt, hogy a Talmud úgy írja le, és Rashi úgy magyarázza, hogy van egy olyan szakma, hogy emberek, akik az illatot éreznek a bornak, és ez alapján tudnak megállapítani, hogy ez a bor még állni fog, vagy már kezd romlani, és akkor egyik esetben lehet még hagyni, mert akkor még jobb lesz a bor, a másik esetben gyorsan fel kell használni. Ez illatra megy. Igen? Az illatra megy, az azt mondja, melyik bort már még lehet hagyni, még bort csak egy kis időt lehet még hagyni, és mindenkinek, ez egy olyan szakma, mondja a Talmud, ami folyamatosan van munkája, mert mindenkinek van borkészlete, és mindenkinek állandóan mérlegelni kell melyik bort felhasználni, és melyik bort használni, eltenni, raktározni, hogy még jobb legyen. És ezért annyi ideje, amennyi van neki, annyi munkája lenne. Ha annyira egyértelmű, hogy neki van munkája, és képes keresni, akkor mindenképpen mondhatja az elnézést, kiesik nekem a keresetemből. Ha pedig nem annyira egyértelmű, hogy olyan szakmája van, amit folyamatosan lehet keresni, akkor nincs joga mondani, hogy most ő ez egy óra most munkakiesés jelentett. Hát így se lett volna a munka. Vagy azt mondja a Talmud, azt mondja, a klasszikus esete annak, amikor egyértelműen munkakiesést lehet felszámolni, az Rav Hunannak az esete. Rav Huna volt az, aki kint dolgozott a mezőn. És egyszer jöttek haza, azt mondja, Rabbi úr, baj van, valami problémánk van, tessék. Azt mondja, jó, küldjetek ide valakit, aki helyettesít engem itt, akkor tudok, akkor szabadulok nektek. Azt mondja, hogy egyértelműen neki van munkája, mert dolgozik is, elkéred őt a munkából, akkor azt kell fizetni, amit veszít. Amit érdemes zárójelben csak mondom, van egy nagy vita a Maimonides és más vélemények között. Maimonides nagyon-nagyon élesen bírálta az, hogy valaki a Tórából él meg. Azt jelenti, mint rabbi, mint tanár, és nincs neki egy más foglalkozása, polgári foglalkozása. Azt mondja, nem szabad a Tóra használni ásónak, amivel az ember tud előkerülni az életébe. Mindenkinek kellett legyen polgári foglalkozása. A talmudi bölcsek között tényleg mindenkiről tudunk, hogy volt foglalkozása, valaki gazdag volt, valaki szegény volt, de mindenki dolgozott. Egyik legnagyobb bölcs, Hillel, ismert az a történet, amikor nem tudott bejönni a tanházba, mert valami pici kis összeget kellett fizetni az őrnek, de neki az a pici kis összegese volt, és erre felment a tanház tetejére, és ott az ablakból próbálta hallgatni, hogy mit tanulnak ott lent. A baj az, hogy esett a hó, és akkor itt ráesett, és csak az utolsó pillanatban megmentették az életét. Csak azt mondták, innentől kezdve bér és dimentesen jöhet be a tanházban. Hát neki olyan fontos a tanulás. Azt mondja, Hillel Rabbinak nem ment olyan jól, mások pedig Rabbi Júda Naszi, Rabbi Júda, aki szerkesztette a misnát, kimondottan egy túls gazdag ember volt. Aki az élete végén azt mondta, halál előtt azt mondta, Isten, te vagy az én tannomad, én nem élveztem itt az életem során semmit nem élveztem abban a pénzből. Mindent, amit tettem, az csak a te tiszteletért tettem. De mindenképpen mondja Maimonides, hogy így kellett maradjon, és nem szabad, hogy legyen az, hogy az ember megél a Tórában. És Maimonides maga, ahogy mondtam, orvos volt. És nem csak így, és ima orvos, említettem, hogy van egy level, amiben leírja az ő, hogy hogy néz ki a napja, mert Maimonidesnak volt a fordítója az Even Tibon. Even Tibon fordította az ő könyveit arabból héberre. És akkor kérdésé voltak, és akkor azt megírta Maimonidesnek, és Maimonides válaszolt rá levélben. Egyszer csak azt írta Maimonidesnek, ó, mester úr, minek kell levelezni, én eljönnék hozzád, és egy pár hétig ott lennék nálad, és akkor mindent lehet tisztázni, sokkal egyszerűbb, mint megy a levél, válaszolni, és milyen jó ez. És azt mondja, Maimonides, ne legyél boldog, mert hiába fogsz te jönni, nem lesz időnk leülni. Mert azt mondja, minden nap, hogy fel kellek, ima után el kell mennem a szultánhoz, és elmegy erre az egész nap. Este, amikor hazajövök, alig van erőm bármihez, valamit eszek, és már ki kell mennem a betegekért, akik várnak az előszobában. Azt mondja, késő este, amikor mindenki elmegy, akkor most mire van erőm? De közben tudta írni a nagy könyvei. Szóval leírja olyan, mint az egész nap el volt foglalva. De azt mondja, este már ereje sincs. De mégis a könyveit tudta megírni. Szóval ez Maimonides. Ez volt az ő véleménye. Mások azt mondtak, nem. Ugye ezzel a felállással, amit most beszélünk, hogy munka kiesést lehet és kell fizetni, azt mondja, nincs probléma azzal, hogy az ember a napnak a nagyobb része, vagy főállásban ezt csinálja. Gyakorlatban például a jemeni rabik még 1940-es évekig, ameddig nem jöttek el Izraelbe, akkor nem is ismertek azt a fogalmat, hogy az arabinak nincs polgári foglalkozása. Ugye ők nagyon-nagyon erősen ragaszkodtak Maimonides előírásaihoz. A Maimonidesnek ez a vélemény, és ezt így csináltak. Európai zsidóknál inkább kialakult az, hogy a rabbi fizetést kap a közösségből. Most a gyakorlatban az is igaz, hogy azok a rabbik, akik legalább az utóbbi 200-300 évben, akik főállásban rabbik voltak, és nem volt polgári foglalkozásuk, akkor sokkal többet tudtak tanulni és tanítani, és az ő könyveit tanulunk ma. Azok a rabik, akik egész nap el voltak foglalva munkában, jó, megvolt nekik a tudásuk, és nagy tudás is, tehát csak 24 órában áll a nap. Azok a rabik nem jutottak, nem tudtak könyveket írni, mert nem volt idő erre. Szóval ezért a gyakorlatban nem lehet mondani, hogy nincs igaza annak, hogy régen Maimonides képes volt egész nap kemény munka után még olyan könyveket írni, hogy ma azóta senki nem írt hasonlót. De hát ma olyanok az emberek, akik mégis időt kell adni nekik, és stb. Szóval azt mondja a Talmud, ilyen esetben, mint Rav Huna, vagy Kárna, ahol egyértelműen munka kiesés van, akkor ezt meg kell fizetni. Ott, ahol nem annyira egyértelmű, akkor inkább nem illik kérni pénzt. Ez mind munka kiesés. Most, a kérdés, hogy mit jelent munka kiesés? Van egy olyan vélemény, Bleich rabinak a véleménye, aki úgy magyarázza a munka kiesés, hogy mennyit fogadna el az ember, azt mondom neki, figyel, te óránként mondjuk 5000 forintot keresel te óránként. Tehát elég kemény a munka. Mennyi pénzt adjunk neked, és akkor 2 hétig nem kell dolgozni. Természetesen nem várhatja el az 5000 forintot kapjon óránként, amikor nem dolgozik. Ugyanakkor az ember élvezi, amikor lehet egy kicsit pihenni. Akkor azt mondja, adjátok 1000 forintot, és akkor tudom, jó, kiesés, de megéri nekem valami minimum kis fizetés, de legalább közben tudok pihenni. Ez jelen, annyit kell fizetni munkakiesés. Azt jelenti, mennyit vállalna az ember az, hogy nem dolgozik, és egy sokkal kevésebbet keresne is. Mi az alapja ennek? Az alapja ennek az, az előbb említette már 2 Mózesben, ahol verekedés volt, és az egyik megsebesítette a másikat, akkor fizetnie kell az orvosi kiadásokat, illetve a munkakiesés. Azt mondja a Talmud, a munkakiesés abban az esetben azt jelenti, hogy egy ilyen kényszer, egy kényszer szabadság van itt, akkor mennyiért vállalta volna valami minimum fizetése. Annyit kell fizetni neki. Akkor a Blaich Rabbi azt mondja, ebben az esetben is ilyen fizetést kell adni neki. Nem az, hogy mennyit marad ki a munkából, mennyit keresett volna az, annyit kell fizetni neki, hanem mennyiért vállalta volna az, hogy nem megy dolgozni. Én szerintem ez így nem helyes. A Talmud se itt, az előbb említett Kárna eset, illetve az előbb idézett Shulchan Aruch nem erre mutat, inkább arra mutat, hogy annyit kell fizetni neki, amennyit keresed volna mással. Ami azt mondja, nem egy minimál fizetés, hanem annyit kell fizetni neki, amit tudott volna keresni máshol. És az egyik rabbi fel is tette a kérdést. És mivel akar valakinek nincs szakmája, és a válasz erre nagyon egyszerű, amit szinte már idéztem előbb a Shulchan Aruchból, hogy biztos, hogy lett volna a szakmája. Most az, aki képes magas szinten elsajátítani a Tóra tudását, akkor biztos, hogy képes lett volna más tudománynakat is ugyanígy elsajátítani, más szakmát is tudott volna elsajátítani. És ezért nem valami, ő nem lett volna taxisofőr, hanem sokkal jobb szakmát választott volna magának, ami azt jelenti, hogy nem valami minimális fizetést kell adni neki ebben az esetben. A nagy kérdés az, hogy végső soron, ha így van, és nem a Blaich Rabbi interpretációt fogadunk el, hogy valami minimális fizetés, hogy mennyit kapott volna, ha nem dolgozott, hanem annyit kell fizetni, a munkakiesést egy az egyben ki kell fizetni, akkor most mi a különbsége, azt mondunk, hogy fizetést kap, vagy azt mondunk, hogy munkakiesést kell fizetni neki. Hát ugye, az úgy tűnik, mint csak egy szójátékról van szó. Erről beszélünk majd jövő héten. Köszönöm a figyelmet!